Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
A Tappancs és társai állatbarát magazin készítői nevében szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, akik rendszeresen havi egy alkalommal csatlakoznak a bandánkhoz, és azokat, akik most csak véletlenül állították készüléküket az MMR-re, és a szókimondó bejátszás felkeltette figyelmüket, s velünk maradtak. Ugyanis akik állatot tartanak, kedvelnek, szeretnek, vagy csodálják őket, azoknak mind itt a helye. Ma a két leggyakoribb házi kedvenccel foglalkozunk, a kutyák és macskák táplálkozásáról s az étel allergiáról adunk alapvető információkat, de előtte megismerkedünk az alaszkai malamuttal. A Wikipédia leírásában olvashatjuk, az alaszkai malamut egyike a kevés eszkimó, inuit szánhúzó kutyafajtának, amely túlélte az idők viharait. Nálunk házi kedvencként tartják. A különböző árnyalatú, vastag bundával rendelkező, büszke testtartású és barátságos kinézetű kutyafajta lenyűgöző. Felnőttek, gyerekek is szívesen magukkal vinnék, ha lehetne. A Lendva-hegyi Sabján Laci alaszkai malamutokkal foglalkozik. Tapasztalatból, első kézből tud mesélni ezekről a kutyákról.
Hát alaszkai malamutot megszerettem már egy több mint 20 éve. Azért tetszenek, mert nagy testűek, hűségesek, nem agresszívak, dominánsak, másképp akarnak. És ilyen sportos kutyák, mert most már mi nálunk nem dolgoznak.
Gyönyörű színekben pompáznak, és hogy vastag a bundájuk. Nem biztos, hogy talán ezekben a nyári hőmérsékletekben éppen idevalóak.
Hát aztán könnyen meg lehet oldani, mert ahogyan védi őket a hidegtől a szőrük, úgy védi őket a melegtől is. Persze nyáron azért nem külön napon lenni nekik. Hűvös helyen, ami meg a legfontosabb, amikor csak eszikbe jut, megmártozhatnak vízbe, friss vízbe kell nekik lenni, eztent ilyen kicsi kis gyerekeknek játszó homokozóval oldottam meg. Azután majd már oda jutottam, hogy azért klímát szeretettem nekik be, tehát klíma alatt lehettek, és ezt így meg lehet oldani, tehát nem olyan veszélyes, mint ahogyan kinéz.
Mégis azért gondjukat kell viselni, ami azt jelenti, hogy akár a többi kutya is vonzódnak a gazdihoz.
Hát igen, nagyon hűségesek, és nehezen viselik, hogyha az ember nem foglalkozik velük. Ezért sok problémát is tudnak csinálni, hogy ezt-azt, amit az ember nem akarna, aztán éppen rágják szét. Tehát pontosan tudják, hogy mit megrágni. Mert kipróbáltam, ahol a bokornak a vesszőit megfogtam, az másik nap már nem volt ott.
Tehát mindenképpen a figyelem felkeltéshez sokat értenek.
Igen. Alaszkai maramutról azt kell tudni, hogy ők saját fejűek, tehát muszáj volt neki maguknak gondolkodni, mert a vezérkutya a húzásnál ő döntötte el. A gazdi, hogyha azt mondta, hogy menünk előre, és a jég kezdett pattogni, amit a gazdi nem tudta, akkor az első kutyának el kell dönteni, hogy megy előre, vagy balra, vagy jobbra. Tehát életmentő döntéseket kellett neki hozni.
Tehát ezt mind figyelembe kell venni azoknak, akiknek ránézésből tetszenek ezek az állatok.
Hát igen, azért, hogy csak tetszik, azért nem kell tartani, tehát sok mindent félre kell tenni, foglalkozni kövelik, sportolni, futásra ingerelni őket, mert sok az energiájuk.
Tehát nem elég, hogy kivisszük őket azért, hogy a szükségüket elvégezzék, hanem sétáltatni valóban is futtatni.
Hát az abszolút nem fiatalabb koromban, úgy szoktam, még 4 kutyám volt, hogy 2-2-vel futottam. a munka után elmentem kettővel, nem sétálni, hanem futni, kb. 10 kilométert hazamentem, fogtam a másik kettőt, mentem azokkal 10 kilométert. De most már ez nem megy.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a gazdi erőnlétéről is gondoskodnak, és a gazdik is mellettük fittek maradnak.
Hát abszolút, de azután, mikor már annyit nem bírtam futni, akkor bicikli mellett futtattam őket, úgyhogy megoldottam ezt is.
Na és akkor ugye, hogyha az egészség, a gazdi egészsége, az állat egészsége is nagyon fontos, és az alapvető dolog, tehát természetesen a táplálkozás.
Az elején, mivel én nekem már kennelőm regisztrálva van 40 éve, próbáltam otthon táplálékot előállítani, hogy az minden stimmüljön, persze financilag se bírtam másképp, abban az időben még a táp is kevesebb is volt, még drágább is, de én szerintem otthon az ember nem bír olyan jó összetétet csinálni, mint amit meg lehet venni. Persze most itt rá gondolok nem a legrosszabb tápokra, hanem a jókra, ami drága is, de abban mindenben van, ami egy kutyához kell. És akkor ott meg lehet látni, hogy mostant rizsesset, vagy buzássat, vagy csirkis hús van benne, vagy birka hús. Tehát mindenki kutyának az sem passzol, mert allergiákat utolsó időben ők is allergiásak, tehát vigyázni kell. Hosszú szőrűnál az a probléma, hogy allergiát nehez meglátni, mert hosszú a szőre. Tehát át kell nézni a bőrét, ilyen piros foltok vannak rajta, stb. Vagy szőr kihullás, vagy valami illen, ami nem a normális, tehát rá kell figyelni.
Ön hogyan választja ki a megfelelő táplálékot? Ha jól tudom, ez a beszélgetés után is épp a beszerzés lesz soron.
Hát én mostant a Farminát, hogyha szabad mondanom, aztant használom, mert financilag, mint tenyésztő, kevesebb árért kapom meg, és nem 15, hanem 20 kilósat, ezt így a boltban nem lehet venni. Fehérgye mondjuk a pici kutyáknál 3 hónapig az egy 28-29%, ami köl abba az időben neki. 6 hónapos után átmennek a 25%-os fehérgyére, meg a többi vitamin, ami még benn van.
Sokszor felmerül az a kérdés is, hogy elegendő-e, hogyha brikettit, tehát száraz ételt, kaját kap az állat, vagy azért nedveset is a víz mellett természetesen kínálni kell neki.
Most megint csak azt mondom, hogy ezt én tartom be. Tehát én abszolút csak brikettel etetem őket. Van ilyen hús maradék, rizsa maradék, tészta maradék, amit csont, keves mértékben, amit így szokunk neki annyi, tehát nem csak a briketten van, habár az a fő. És abszolút azon vagyok, hogy nem kell benedvesíteni, hanem szárazza mellé annyi, és mindig friss víznek mellette lenni.
Ha jól tudom, hogy a száraz briketti a fogazatnak is jót tesz.
Abszolút, mert meg kell neki rágni, habár mostant a briketteket észrevettem, hogy egy kicsit kisebb nagyságba csinálják, ami nem biztos, hogy amelyik kutya szépen lassan eszik, az rák. De vannak amelyikek falnak, az se baj. De akkor kell mellé annyi nagy csontot, tehát marhacsontot, lócsontot, ami át van gőzülve, tehát át van egy kicsit dolgozva, hogy ne büdösödjön meg, előbb mind elfogyassza, és akkor azt rágogassa.
Sabján Laci, valamikor szembesült-e, hogy a kutyája a táp miatt valamilyen egészségügyi problémával küzdött?
Avval nem. Ennyi évben köröztül nem, soha, hanem megtörtént az, hogy nem akarta megenni, és akkor azt mondtam, hogy a táppel valami problém van, de beteg volt másképp.
És most, hogy így általában nem csak az alaszkai malamut gazdíjnak, hanem általában azoknak, akik kedvence van otthon, a táplálkozás kapcsán mit ajánlana?
Én csak abszolút ezt, hogy briketekkel etetni, mert olyan jó összetételt otthon nem tud csinálni vitaminokkal, mint amit meg lehet venni. Igaz, hogy ez kicsit drágább, mint másik, de ha otthon csinálja ezt az összetételt, akkor 3-szor drágább lesz.
A kutyák és macskák táplálkozási igényei eltérnek egymástól, és fontos, hogy a megfelelő étrendet biztosítsuk számukra az egészségük megőrzése érdekében. A kutyák ragadozók, és étrendjüknek elsősorban húsra kell alapulnia. Szükségük van fehérjékre, zsírokra, szénhidrátokra, vitaminokra és ásványi anyagokra. A macskák obligát ragadozók, ami azt jelenti, hogy kizárólag állati eredetű táplálékot kell fogyasztaniuk. A helytelen táplálkozás következményei: elhízás, emésztési problémák, bőr- és szőrzet problémák, immunrendszeri problémák, viselkedési problémák és allergiák. Dr. Nagy Ferenc állatorvost arra kértük fel, hogy a kutyák és macskák táplálkozásáról és az ételallergiákról mondja el az alapvető dolgokat.
Ez olyan téma, hogy ennek a műsornak a tízezerszerese lenne talán elég arra, hogy ezt rendesen kifejtsük. Nagyon sarokszámokat, nagyon alapdolgokat fogok elmondani. A kutyák, macskák táplálkozásánál, takarmányozásánál háromféle dolog van. Van az egyik, amikor megszokott környezetben, házi körülmények között a házilag megmaradt étel dolgokat kis takarmánnyal, táppal kiegészítve odaadjuk az állatoknak. A másik ilyen kategória, amikor külön üzletág alakult ki, a pet food üzletág, ami a kutyák, macskák takarmányozására, táplálkozására felkészültek, illetve profi módon megfelelő szakemberek bevonásával készítik akár a száraz, akár a nedves tápokat, vagy akár bármilyen kiegészítőket. A harmadik kategória pedig a diétás állatorvosi tápok. Erről annyit kell tudni, hogy ezek kereskedelmi forgalomban nem nagyon kaphatók, ezek a diétás tápok, és ezek a veterineri dolgok azért nem kaphatók, mert itt mindenképp egy alapdiagnózis kell egy alapvizsgálat, kell egy alapdiagnózis, és az alapdiagnózis mellé, hogyha egy gyógykezelést mi kialakítunk, akkor kiegészítő terápiaként oda tudjuk tenni azokat a diétás állatorvosi tápokat, amiket szakemberként mi tudunk javasolni. Amit úgy a nagykereskedelemben bárhol meg lehet venni, szinte pár eurótól a 10-12 eurós kilogrammonkénti tápárnál, ott egyetlen egy nagyon fontos dologra hívom fel a kedves pácienseim és hallgatóim figyelmét: ha lehet, akkor az adott kornak, fajtának, életvitelnek, aktivitásnak megfelelő tápot, takarmányt kell választani, akár száraz táp, akár pedig nedves táp formájában. A másik, ami nagyon fontos, törekedni kell a prémium minőségű tápra. A prémium minőségű táp, ez lefordítva annyit jelent, hogy emberi fogyasztásra alkalmas termékek kerülnek ki a vágóhidakról. Mondjuk egy nyúlvágóhíd esetében elviszik a nyulakat, és emberi fogyasztásra alkalmas minősítésből bizonyos fokú kobzások lépnek föl. Ez abból adódik, hogy a megfogásból, rögzítésből, vagy akár a vágási technológia során véraláfutás, vagy egyéb olyan degusztáló tényezők lépnek föl, amit már a piacra, akár éttermi, vagy akár más felhasználása nem nagyon tud a gyártó, illetve maga a vágóhíd és a kereskedő kiszállítani, és nem eladható termék. Most ezek kerülnek abba a kategóriába, amit átvesz gyakorlatilag az állateledel üzletág, tehát ez ugyanúgy emberi fogyasztásra teljes mértékig alkalmas, semmi probléma ezzel nincs, csak ezt kell tudni, hogy ezek már ott vannak, és mindenféle ízanyag és mindenféle kiegészítők nélkül tudják ezeket csinálni. Előírás mindenképp az, hogy csak hőkezelten kerülhet forgalomba egy ilyen táp, akár dobozos tápról, tehát nedves tápról, akár száraz tápról van szó, csak hőkezeléssel megfelelő adalékok, amiket adhatnak hozzá, hogy a nyersos tartalmát tudják emelni, akár a fehérje tartalmát, akár olajokat, zsírokat és egyéb ilyen kiegészítőket adhatnak hozzá, de ízanyagot, konzerválószert, illetve olyan tartósító, például nátriumbenzoát vagy egyéb dolgokat egyáltalán nem is tehetnek bele ebből adódóan. Ezeket a tápokat, hogyha mi felbontjuk, akkor utána nagyon rövid időn belül hűtőszekrénybe kell tárolni, plusz 4 fokos hűtőszekrénybe, megfelelő hőmérsékleten, és utána adható az állatnak. A táp és takarmány az mindenképp a zsákos, zacskós, száraz táp minőségű, tehát az az, ami inkább az állateledel piacon meghonosodott, és nem a nedves tápok. Nekem a gyakorlati tapasztalatom az, hogy sokkal szívesebben elfogyasszák ezeket a nedves konzervtápokat a kutyusok, mind magát a száraz tápot. A száraz tápnak is természetesen itt is prémium minőségűnek kell lenni. Egyetlen egy fontos dolog, ami visszatérő kérdés, hogyha hozzányúlunk ezek a száraz tápokhoz, akkor egy ilyen zsíros, furcsa tapintása felülete van ezeknek a tápoknak. Ennek nagyon egyszerűen az a magyarázata, hogy amikor a gyártás befejeződik, utána felforrósított, hőkezelt baromfi zsírral, egy speciális fúvókarendszerrel lekenik, illetve lefújják ezeket a tápokat, így adnak neki egy megfelelő védelmet, azért, hogy a beltartalmi értékek egy része maradjon meg a tában. Másrészt, hogyha bármi nemű olyan szavatossági idő, vagy akár lejárati idő következtében, vagy akár nyitva marad egy zsák, akkor nagyon hamar elkezdődjön egy olyan avasodási folyamat a tápszemek felületén, ami arra utal, hogy ezt már tovább nem szabad adni, a beltartalmi értékek lényegesen leromlanak. Különféle receptúrák és minden van, hogy a házi kedvenceket hogyan kell esetleg ételmaradékkal bármivel etetni. Kardinális kérdés az, hogy ezek sómentes, fűszermentes dolgok legyenek, lehetőleg nem moslékot adjunk az állatnak, legyen ez egy külön kiválasztott száraz dolog, lehet mondjuk akár egy bulgur, akár egy rizs, egy barna rizses alap, amihez én hozzáteszem a csirkének bizonyos részeit, vagy bizonyos olyan sült dolgokat, vagy akár megfőzett dolgokat, így a rizses hússzerű dolgot adok neki, ami teljesen jó, zöldségféle természetesen mehet bele, sárgarépa és egyéb kiegészítők, sómentesen, vegetamentesen kell csinálni ezeket a dolgokat, mert hát a vegetaféléknek is azért 40-42%-os magas sótartalma van, problémát okoz. Tehát ezt így megfelelő észszerű határon belül lehet csinálni. Tejtermékekkel kapcsolatosan, ami minden további nélkül adható, a túrófélék azok adhatók, akár diétás tápláláshoz, akár betegállatnak a táplálásához. A tejfölféléket nem nagyon javasoljuk a magas zsírtartalom miatt, a tejjel kapcsolatosan pedig a kutyáknak, cicáknak, főleg a kutyáknak olyan egy éves kor körül lecsökken a tejcukor bontásához szükséges enzimgarnitúra. Természetesen laktózmentes tejet minden további nélkül lehet adni ezeknek az állatoknak. Rendkívül fontos dolog, hogy akármelyik táplálkozási, takarmányozási formát csináljuk, a tiszta minőségű, normális minőségű vizet biztosítani kell. Mennyiségében, minőségében. A cicáknak egy kicsi tálban, lakásban tartott kutyusoknak egy megfelelő méretű tálban, az udvari környezetben, családi házas környezetben lévő kutyáknál azt szoktuk javasolni, nagyobb testű kutyánál, hogy kell venni olyan tisztességes, normális műanyagvödröt, ami jól takarítható, tisztítható, fertőtleníthető, napi szintű vízpótlással, cserével, olyan árnyékos helyen tartva ezt a folyadékot, ezt a vizet, hogy szívesen nyúljon hozzá a kutya. Ez nagyon fontos, hogy állandóan a friss víz legyen azért az állatok előtt.
Tappancs és társai.
A rendelőt minden bizonnyal felkeresik a gazdik akkor, amikor valamilyen oknál fogva a táp rossz hatással van az állatra, tehát nem csak embereknél, a kutyáknál, macskáknál is lehet ételallergia.
Természetesen az ételallergia kifejezés ez mindig egy nagyon-nagyon sikamos terület, megmondom miért. Nagyon gyakran dobálóznak egy alapelemi vakaródzás, viszketés, bőrgyógyászati probléma esetében itt az ételallergiával. Tehát tudni kell azt, hogy általában valami szokott a háttérben lenni. Vagy a helytelen takarmányozás, hogy mennyiségében, minőségében olyan mennyiséget kap és minőséget kap a kutya vagy cica, amit nem tud feldolgozni, és hát a fehérje lebomlás terméke gyakorlatilag az ammónia, a kevesebb verejtékmirigyéből adódóan, ami genetikailag adott, az ammónia gyakorlatilag megcsípi az állatnak a bőrét, a hónai részen, nemi szervek környékén, hasi részen, állalatti részeken, fültő környékén, itt jelentkeznek ezek a dolgok vakarodzással, viszketéssel, és mindjárt, hogyha valaki ránéz és nem lát benne bolhát vagy kullancsot, mindjárt hajlamos arra, hogy ételallergiát mondjon erre az egészre. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert egyrészt mindenképp itt az ételallergiánál egy vizsgálat kell. Kell egy alap általános klinikai vizsgálat. Én ezt kiszoktam még úgy egészíteni laborvizsgálattal, de a laborvizsgálat nálunk úgy történik, ha felmerül a gyanú, és a tulajdonos elmondása alapján, hogy ő milyen formában takarmányozza, eteti a kutyáját, és mit tapasztalt itt a hosszabb ideje fennálló problémánál, akkor mindenképp laborvizsgálati dolog szükséges. Én a laboros állatorvos kollégámat szoktam felhívni, akinek elmondom, hogy tulajdonképpen milyen problémával állok szembe. És akkor kérem azt, hogy milyen mennyiségű, minőségű vért, illetve milyen irányba történjen a vizsgálat. Én ezt tartom korrekt dolognak, ez a segítségkérés, és akkor ők meghatározzák, hogy milyen irányban kellene ezt vinni, ha felmerül esetleg a gyanúja az ételallergia kérdésének. Ha ételallergiás dolog van, akkor itt nagyon sokféle, a bőrpróbától elkezdve a vérvizsgálati dologig rengetegféle dolgot kitaláltak, de alapjába véve egyik sem váltotta be, hogy Isten igazából hozzáfűzött reményeket. A bőrpróbák embergyógyászatban nagyon jók, a vérvizsgálati dolgok, és sok esetben a visszajövő vérvizsgálati eredmények, többnyire az államokból, USA-ból jönnek vissza ezek a dolgok is, rendkívül drága pénzért, rendkívül drága vizsgálatokkal, és a háttérben nagyon sokszor a poratka ott van, a lakáson belüli poratka ott van, és a lakáson belüli poratka tud egy olyan allergizálós tünetegyüttest kiváltani, aminek következtében a lehető legkisebb vagy kis változtatással a takarmány is már nem egészen úgy működik, és kialakul egy vakarózás, viszketés, vagy bármi. Tehát nagyon óvatosan kell bánni az ételallergiával. Az ételallergia klasszikus kimutatása az úgynevezett eliminációs diéta, ami annyit jelent, hogyha csirkehúsnál felmerül ez a dolog, akkor 3 hónapon keresztül sem csirkét, sem csirkének egyéb alkatrészét, vagy bármi olyan dolgát nem adok neki. Megfelelő ellenőrzés mellett dokumentálom és figyelem, hogy az állatnak a viselkedése, vakarodzása, viszketése, széklete, vizelete, formája, bőre, szőre milyen formában alakul, és akkor ezzel így apránként ki lehet ezeket a dolgokat szűrni, de nagyon fontos még a vérvizsgálatnál, hogy akár a pajzsmirigy, akár a cukorbetegség, akár mellékvese problémából adódó dolgokat hormonálisan is mindenképp kezelni kell, vagy legalábbis diagnosztizálni kell, hogy ezek a dolgok hogyan menjenek. Hogyha ez rendben van, akkor utána jöhet az egyéb komplex kezelés. Rendkívül nehéz esetekről van itt szó, mert akár bőrgyógyászati, akár cukorbetegség, akár egy gastrointestinális, tehát a gyomor béltájékot érintő betegségnél, ahol egyszerűen átfut, átszalad a takarmány, és a jó minőségű takarmány szinte egy órán belül kiürül az állat szervezetéből, tehát ezeket mind-mind komplexen kell kezelni. Itt nagyon fontos dolog már az állatorvos bevonása, illetve olyan állatorvosi praxis, ahol azért a dietetikával, vagy egy olyan labor háttérre rendelkező szakemberek vannak, akik ezt a segítséget nekünk meg tudják adni.
Kedves állatbarátok, Tappancs és társai vendégeivel, Sabján Lacival és dr. Nagy Ferenccel, továbbá a műsor készítőjével, Torma Róberttel, Király Tomiszlávval és Cigán Szilviával együtt köszönik megtisztelő figyelmüket. Végezetül csak még 2 dologra hívjuk fel figyelmüket. A nyári kánikulában az állatnak kell árnyék, illetve hűvös helyiség, friss ivóvíz, sétáltatás kora reggel vagy késő este, utaztatás inkább éjjel és éjgyomorra kisétáltatva. Ami nekünk embereknek nem jó, az az állatoknak sem. Ha ezt szem előtt tartjuk, bizonyára kedvenceinknek is segíteni tudunk túlélni a nyári hőséget. És ezúttal is megismételjük, hogy a szabadban élő gazdátlan cicáknak a Szlovén RTV magyar műsorok stúdiójában ezentúl is eledelt gyűjtünk a Muravidéki Állatvédő Egyesület részére. Aki tud és akar, az így is segíthet. Köszönjük, hogy együtt voltunk önökkel. Újabb epizóddal jelentkezünk július 27-én 14 óra 15 perckor.
Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.